Rádió Egyetem. Szarvas Melinda előadását közvetítjük az ELTE bölcsészkaráról. Az előadás címe Termelési regény és Kunikulusz, Postmodern és Neoavangárd.
1979-ben megjelent regényről lesz szó, a Termelési regény az egyik, a Kunikulusz a másik. Ugyanabban az évben jelent meg, nagyon hasonló hatást váltottak ki, mivel hogy egészen más közegbe kerültek, nagyon más következményei lettek aztán ezeknek a regényeknek. Szó lesz ugye akkor a neoavangárd és a posztmodern irodalomnak a kapcsolatáról, illetve hogy ez mennyiben feleltethető meg egymásnak, és mennyiben nem. Továbbá a kritikai működésről, mi szerint egy regény kritikájáról beszélhetünk, vagy a kritika regényéről. Utóbbi előrevetítem, Eszterházy Péter műve kapcsán lesz erősebb kérdés. Kezdem akkor a Kunikulusszal, a vajdasági környezetnek a felvázolásával kezdeném. Több szöveg mentén fogok haladni, mindegyik 1979-es. Az első, amiből kiindulok, az Tonka Beátának a Létélmény és regényforma című esszéje, illetve vitaindítója. Mindegyik az új szimpóziumban jelent meg, ami most itt szóba kerül majd. Ez a 79-es évfolyamnak az utolsó decemberi számában. Ebben ő azzal a problémával kezdi, fizikailag tapasztalható környezet, és az a realistának feltüntetett regényforma, illetve tematika, amit aztán megírnak az írók, az nagyon nem vág egybe, és hogy ez tulajdonképpen tarthatatlan. Idézek ebből az eszéből, beláthatatlan réstátonga valóban időszerű emberi, társadalmi, pszichoszociális, szenzibilitásunkat és intellektusunkat mélyen érintő problematika, és prózánk világa, világlátása, világláttatása között, inadekvátnak érezzük saját realitás alapjához való viszonyulását. Anakronisztikusnak érzi a megjelenő regényeknek a formáját, illetve tematikáját, ahhoz képest, amilyen világban ők ugye 79-ben Jugoszláviában éltek. További idézett az eszéből, a prózai művek többsége számára nem léteznek forma problémák. Ez a problémamentesség a legközvetlenebbül függ össze a valóságlátás terén észlelhető beszűküléssel, igénytelenséggel, elzárkózással, a lényeges kérdések fel nem ismerésével. Tehát egyfajta írói passzivitásnak tünteti ő fel azt, hogy nem képesek, vagy nem akarnak szembenézni az őket körülvevő világnak a sajátosságaival, illetve azzal a környezeti hatással, ami diktálhatná egy újabb regényforma kialakulását. Idézem, igénytelenség tükröződik a konvencionális elbeszélésmódok, közlésformák, nyelvi szerkezeti megoldások alkalmazásában, s ha netán itt-ott ráéreznek elbeszélőink a zavartalanul folyó történetmesélés, lekerekítés anakronizmusára, és az oldottabb, kötetlenebb, látszólag modernebb elbeszélő technika vizeire tévednek, még egyenetlenebb lesz az összkép, az elbeszélés formai újításai megrekednek a technika szintjén. Tehát tartalmilag még, hogyha meg is van az az érzés, vagy az az indítatás, hogy másfajta formában kellene most már beszélni, tartalommal nem tudják még egyelőre feltölteni. Tomka véleménye szerint a vajdasági írók ezt az új, vagy ezt a születő új regénykeretet, vagy narratológiai keretet. Lassan most már rátérnék a Kunikulusznak a kontextusára, hogy milyen mezőnybe érkezett ez a regény 79-ben. 79-ben egészen üres mezőnybe érkezett, Tonka Beáta is egy évtizeddel korábbi regényekkel helyezi párhuzamba. A 68-as, 69-es fórum kiadó által szervezett vagy kiírt regénypályázatnak a darabjaival méri össze a Kunikulusz tulajdonképpen, és azt mondja, hogy ugyanazok a kérdések fogalmazódnak meg egyrészt a regényben, másrészt pedig ugyanazokat a kérdéseket veti föl, mint a 68-as művek, ami egyfelől persze örömteli, másfelől nehezményezi, hogy 10 év alatt semmi nem történt, holott egyszer már elindult egyfajta formai újraértelmezés, és mégsem tudott ez kifutni, vagy hát most újra tulajdonképpen a nulláról kezdődni ennek a folyamatnak a Kunikulusszal. Tulajdonképpen most a Kunikuluszt újra egy olyan alapnak tekinti, aminek tekintette ő egyébként a Tolnai Otto Rovarház című regényét, vagy Domonkos István a Kitömött Madár című ugyanerre a pályázatra érkezett regényét. Felolvasom, hogy Tomka ezt hogy is fogalmazta meg pontosan. A legfiatalabb kritikus nemzedék 1979-ben spontán lelkesedéssel üdözölte Balázs Attila első regényét, a Kunikuluszt. Különös módon, mintha ugyanazok az izgató kérdések fogalmazódnának újra, amelyek a Rovarház és a Kitömött Madár akkori olvasóiban felmerültek. Lehetetlen fel nem ismernünk a párhuzamosságot prózaírásunk-e két pontja, a 68-as regények és a megjelenés előtt álló Kunikulusz között. Ugye itt még megjelenés előtt állt a Kunikulusz, tehát az új szimpóziumban, a folyóiratban részleteket közöltek belőle. Eszembe jutott, hogy elmeséljem, hogy miről szól a kunikulus, de ez tulajdonképpen képtelenség, tehát azért is nem mondtam róla sok mindent, mert egy formailag nagyon, nagyon összetett, sokrétű, nagyon sokféle megnyilatkozási formát használ benne Balázs Attila. Ugye a címében is a kunikulus ez egy nyúl, tehát a nyúlnak a latin megnevezéséből vett kifejezés. Majd később lesz róla szó, hogy ez a magyarországi recepcióban jelent meg, hogy tulajdonképpen a családregény kereteinek az ironikus szétírása ez a regény, a történelmi regénynek a szintén ironikus feldolgozása, tehát hogyha ugye családregény, akkor a nyulaknak is van kvázi családjuk, akkor arról is lehet írni, a nyulaknak is van történelmük, akkor arról is lehet írni, tehát egyfajta ilyen szélsőségesen áttértelmezett formai, illetve műfaji keretek azok, amikre ő rájátszik tulajdonképpen. Visszatérve ugye Tonka Beáta rovarház és kitömött madár párhuzamaira, egy másik kritikában, szintén 79-es kritika, az Új Szimpózión első számában jelent meg, Faragó Kornéliának a Kísérleti nyúl anatómiája című kritikája. Ebben ő is ugyanezzel a két regénnyel, illetve hát kiemelten a Tolnai regénnyel hozza párhuzamba, és egészen hasonlót fogalmaz meg egyébként, mint Tonka. Tudni élik azt, hogy ami Tolnainál még izgalmas volt, ugye 68-ban megjelenve, az most a kunikulusban már egy második próbálkozás, egy kicsit kiüresedett és egy túlzó, vagy egy csömört kiváltó megoldás halmaz az, amit Balázs Attila ugye így ismételten próbálna megvalósítani. Idézem Faragó Kornéliát, Tolnainál a rovarházban még úgy üdvözöltük a rovarfajok tudományos leírásait, mint tényleg meghökkentő villámbetéteket. A kunikulusban eluralkodnak a hasonló jellegű leírások és párbeszédes betétek, és a befogadóban a szembeszökő aránytalanság céljának megfelelően rettenetes csömört vált ki. Ugye ő feltételezi, hogy Balázs Attilának tulajdonképpen ez a csömörkiváltás valamilyen írói célja is volt. Ettől függetlenül Faragó Kornélia ezt annyira nem értékelte túl, tehát maga az egész kritika tulajdonképpen nem annyira pozitív. Tehát úgy is kezdi a kritikáját, hogy egyedül az okoz némi problémát, hogy tehát eleve egy probléma megfogalmazással kezdi a kritikát, tehát azért mondom, hogy annyira nem is egy elragadtatott, vagy nem egy üdvözlő írás ez. Ugye egyrészt ugye fölvázolta a kunikulusznak a kortárs vajdasági közegét, illetve ezt az egy évtizeddel korábbi közegét, hogyha oda lehet csatolni. Az akkori regényeket, tehát azokat a regényeket, amikkel Tonka párhuzamba hozza a kunikuluszt, azokra a regényekre mondja azt, hogy azok elindíthattak volna Magyarországon is egy olyan folyamatot, ami ott is 10 évvel később, tehát ott az Eszterházyékkal indult meg. Tehát tulajdonképpen egyfajta megelőzöttséget, vagy egy előzést fogalmaz itt meg Tonka Beát, ami mégse jött létre, mert hogy a másik fél nem reflektált rá. Tehát idézem őt, a kitömött madár és a rovarház sajátos foglalatai egy sor olyan törekvésnek, amelyek által megírásuk pillanatában, tehát ugye 68-69, a magyar irodalom szöveg összefüggéseiben is a kezdeményezés, az újszerűség, az elevenség erejével hatottak. Az új magyar irodalom nem csak a magyarországi, hanem az erdélyi is évekkel később mutatott fel olyan regényeket, amelyek intencióikban e két jugoszláviai magyar regényen rokoníthatók. Itt azt a részt nem idézem, de konkrétan meg is nevezi például a termelési regényt is ilyenfajta regénynek, ami ugye 10 évvel később a kitömött madárhoz és a rovarházhoz képest 10 évvel később valósítja meg ugyanazokat azokat az írói megoldásokat, amiket már Domonkos és Tolnai ugye 68-69 körül. Az utolsó idézett Tonkától, vagy hát ebből az eszéből, az az utolsó kifejezése miatt fontos. Felolvasom előbb nyilván az egészet. Egységes történet konstituálása csak egységes, megmondhatatlan létérzékelés talaján lehetséges. Ilyen létérzékelés kialakulásához pedig nincsenek meg sem az egyéni, sem a történeti társadalmi feltételek. Itt ugye ugyanarról beszél, hogy más, ami a regények formájából ez a lekerekítettség kitűnik, holott ugye, amit tapasztalunk magunk előtt, az egészen nem hasonlít ahhoz. Poétikai koncepcióink meghaladottsága az oka annak, hogy a prózai közléssel szembeni elvárásaink idejét múltak, s a új prózai konstrukcióval találkozunk, egyetlen kifejezés jut eszünkbe, kísérleti próza. Ez a kísérleti próza, ez nagyon, nagyon sokszor felmerül. Kimondva nyilván új szimpóziumbeli szövegekben a Balázs Attila regénnyel kapcsolatban, de amiket mondanak ezzel kapcsolatban, az nagyon sok esetben az Eszterházy recepcióban is megjelenő szempont. Csak nem kötik ennyire erősen a kísérleti prózának a műfajához vagy jelenségéhez. Következik a már előbb emlegetett Mák Ferenc kritika, ami keresek bizonyosabbat, mint a kocka címmel jelent meg szintén. Tehát ugye a Faragó Kornélia kritika alatt közvetlenül, tehát ugyanúgy a 79-es új szimpóziónak az első számában. Ő azzal kezdi rögtön a kritikáját, hogy legnagyobb tévedése a kritikának, amikor az első kötetet kísérletnek, útkeresésnek kiáltja ki. A költészet és a művészet felé ez lehet puszta tévedés, de a költővel szemben már mindenkori igazságtalanságá nő. Az első megnyilatkozás mindig a felfedezés, a meglátás, az eszmélés kataktikus örömét hozza magával. Ennek a kísérleti jelzőnek az elutasításával nyitja a kritikáját. És a Balázs Attila regénnyel kapcsolatban fontos, és jobban látszódó, mint ami az Eszterházy regénynél kitűnik, hogy nem is a regények, vagy nem is a szép irodalom, és nem is feltétlenül a közvetlen erre való kritikai reflexiók azok, amik egyfajta kontextus, vagy egy értelmezői alapot adnak ehhez a regényhez, hanem maga az új szimpóziónak ez az 1979/1-es száma. Ugyanis a Mák Ferenc kísérleti mű kritikáját követi közvetlenül a folyóiratban egy német szerzőnek, a Kunikulusztól látszólag teljesen független eszéje, Siegfried Schmidt a kísérlet szerepéről a művészetben című írásáról van szó. Egészen izgalmas írás, és tényleg főleg így a Balázs Attila kötetét ért kritikákkal ütköztetve, illetve hát az, hogy ezek után jelent meg közvetlenül, ezek alatt sok esetben egy értelmezést ad a Balázs Attila kötethez is, hangsúlyozom annak ellenére, hogy nem kritikaként, vagy nem egy arra adott reflexióként íródott ez a szöveg. Definiálni próbálja a kísérletnek a fogalmát. Nagyon izgalmas az esszéje első részében a természettudományi kísérletezés és a művészet, illetve esztétikai kísérletezés próbálja összhangba hozni. Idézem az esszét. A kísérletnek az esztétikai információ keretein belül való tárgyalási módja a legjobb esetben is metaforikus jellegű, és a kísérletezés hétköznapi értelmezésén nyugszik. Kísérleti művészetről beszélünk, mihelyt valaki letér a megszokott útról, újat próbál, kockázatot vállal, ismeretlen kimenetelű kalandba bocsátkozik, nyakatekert módon okoskodik, vagy ha valaki ugyancsak szilárd terv alapján módszeres vizsgálatnak veti alá egy adott terület anyagának lehetséges megjelenési formáit. Már itt is benne van ugye a természettudományi kísérletekkel való szembehelyezés azzal, hogy ugye ez csak is metaforikus értelmű kísérletezés lehet. Magát a kérdésfelvetést is konkrétan megfogalmazza. Lehet-e analógiát találni a különböző tudományok kísérletezései és a között, amit a művészetben kísérletezésnek nevezünk? Ez az a kérdés, amire ő az egész esszéjét aztán fölfűzi. Konkrétan nem mennék bele, meg nem is idézném hogy milyen jellemzőit adja a természettudományi kísérleteknek, és azzal szemben konkrétan az esztétikai kísérletezésnek. Annyi párhuzamot viszont így próbál vonni közöttük, tehát próbál némi kapcsolatot teremteni a kettő között. Egyrészt, hogy mind a két értelemben, mind a két értelemű kísérletezés az egy elméletnek, vagy egy kritikai, hát ugye, hogyha esztétikai, akkor kritikai elméletnek a cáfolására, illetve az igazolására reflektálhat, illetve ezt válthatja ki. Idézem az eszét, a kísérlet fogalmi meghatározását taglalva sosem hagyhatjuk figyelmen kívül azt az alapvető feltételezést, hogy a kísérletnek nevezett eljárások végrehajtása konkrét elméletet, azaz valamilyen elméleti keretet, tervet, stb. Feltételez és konkrét módszertant, amely a kísérlet folyamatában összefogja a műveleteket. Itt már így nagyjából hajlunk, vagy így kezdünk közelíteni a termelési regénynek a recepciójának a jellemzése felé. Ugye abszolút érezhető ez az elméleti felkészültség, amivel már ők ahhoz a műhöz nyúltak. Tehát annyira váratlanul majd ez ki is fog derülni, nem érte őket, mint mondjuk akár, bár a vajdaságiakat sem a Kunikulusz. Itt mind a két recepció Schmidtnek ezt az állítását látszik igazolni, hogy eleve egy elméleti hátteret feltételez az, hogy valamit kísérletnek nevezzünk, és ehhez kapcsolódik az a nagyon fontos megfogalmazása, hogy e fogalom használata inkább a fogalom alkalmazóját jellemzi, sem mint magát a tárgyat vagy a dolgok állapotát. Tudnélik, ugye hát nekünk kell kísérletinek tapasztalni, vagy kísérletinek érzékelni valamit, hogy az is azzá is váljon, és kvázi az adott kísérleti műnek a sikeressége is ebben rejlik. Idézem őt, mindegyik esetben a befogadókon, közvetítőkön és feldolgozókon múlik annak felmérése, kísérleti alkotásról van-e szó. Ez azt jelenti, hogy a kísérleti alkotó kísérleti szándékkal ruházhatja fel alkotását, végbevihet kísérleti alkotói műveletsort, létrehozhat kísérleti művészeti alkotásokat, stb. Hogy ebben sikerrel jár-e el, az attól függ, hogy az esztétikai kommunikáció többi résztvevője ezt a műveletet, illetve ennek eredményét kísérletinek fogadja-e el. Itt már nagyon erősen kritikára, illetve az adott mű értelmezőinek a felelősségére utal. Tomka is megfogalmazta a Létélmény és regényforma című esszéjében. Ő nem csak az íróknak a reflexióját hiányolja, hanem azt az olvasói felkészületlenséget is szóvá teszi, amivel valószínű találkozna egy ilyen mű. Tehát, hogy maguk az olvasók sincsenek, illetve az értelmezők sincsenek felkészülve olyan elméleti háttérrel, vagy nem rendelkeznek egy olyan elméleti háttérrel, amivel hozzá tudnának nyúlni egy ilyen műhöz. Tehát nem elég maga a mű, hanem magának a kritikának is kvázi kísérletivé kell kényszerűen válnia. Folytatom Schmidtnek az esszéjének az idézését. Ezek az ítéletek döntenek arról is, hogy valamely alkotás milyen hosszú ideig értékelhető művészileg értékes kísérleti alkotásként, és mikor asszimilálódik az elfogadott kultúrába, mint nem rendhagyó művészi alkotás. Ugye ez is nagyon fontos és nagyon érdekes felvetés, kvázi az adott műnek a szavatosság ideje, meddig tart, mint kísérleti mű. Nem illik föltenni egyébként ezt a kérdést, hogy mondjuk a termelési regény most mennyire újraolvasható, erről mondjuk a későbbiekben lesz szó. Ebben a viszonylatban például én a Balázs Attila kötetét a mai nappal sokkal olvashatóbbnak ítélem. Ugye azt elmondtam, hogy ő a családregény és a történelmi regénynek a műfaját kezdi ki, ugye Eszterházy meg már a címében is jelzi, hogy a termelési regénynek a műfajára próbál reflektálni, illetve azt egy ironikus változatban megvalósítani, ami hát eleve egy korhoz kötött műfaj, szemben ugye a család, illetve történelmi regényel. Eszterházy e szempontból, a szavatossági szempontból a saját dolgát nehezítette meg, hogyha lehet ezt így mondani, azzal, hogy egy ennyire korhoz kötött fajban próbált ő egy kísérleti művet tulajdonképpen létrehozni. A másik, és ez az utolsó szempont, amit Schmidttől idézek, a másik az, hogy ugye a kísérletet, és ez majd most már átvezet, itt ő is emlegeti az avantgárd művészetnek a kérdését, illetve az avantgárd életmű szakasznak a kérdését. Azt írja, hogy a kísérletet értelmezik úgy, mint puszta próbálkozás ellentétben a tökéletes művel. A fogalom ilyen leértékelésével védekezik a polgári művészet felfogás az avantgárd művészet radikális változtatásai ellen a századforduló óta. Majd az új szimpóziumból fogok idézni egy ehhez szorosan kapcsolódó másik eszét, ahol már konkrétan a egy-egy szerző korai életműszakasz, illetve kvázi, mint hogy az avantgárd mindig ilyen pályakezdő gyermekbetegség lenne, amin át kell esni, azt majd szépen meg kell tagadni, és akkor folytatódhat az életmű a maga komolyságával. Ezt fogalmazza meg legalábbis az új szimpózium, tehát 79-es évfolyamban vagyunk még mindig, a második számában Végen László a Ne hagyd magad avantgárd című eszéjével, illetve kvázi vitaindítójával. Idézem, a pályaképek elmozdulása, mintha azt mutatná, az avantgárd az az ifjú kori bűn, amelyet meg kell tagadni. Az igazi konjunktúra, kettős pont, nagy megtagadással kezdeni, és a megtagadás megtagadásával folytatni, kivételes belépő egy, ha van mit megtagadni. Tehát ugye eleve, hogyha van mivel szembe pozícionálja magát a szerző. Itt térhettek át lassan a termelési regényre, illetve az Eszterházy művének a kontextusára. Tudni, hogy Eszterházy életművében ez is egy nagyon korai mű. Ugye a Facsinkó és Pinta volt, tehát azzal szokták tulajdonképpen párba emlegetni, illetve ugye ezt követte a bevezetés a szép irodalomba, ami viszont már tényleg a kvázi Eszterházy életműnek a nyitánya. A termelési regényt is szokták egyfajta pályakezdő, avantgárdhoz hajló gyermekbetegségnek tekinteni, vagy hát egy olyasfajta játékos kísérletezésnek, inkább így mondom. Tehát, hogyha áttérünk a magyarországi 79-es magyarországi kontextusra, akkor Takács Józsefnek egy kritikáját fogom emlegetni, de jelenkorban jelent meg egyébként. Ezt Palkó Gábor Eszterházy kontextusok, közelítések Eszterházy Péter prózájához című kötetéről írta Takács József. A Takács kritikának a címe pedig az, hogy Eszterházy kezdetben, tehát itt is ugye a pályakezdés már a címben ott van. Rögtön a kritikájának az elején azt fogalmazza ő meg, hogy tulajdonképpen azáltal, hogy erre a regényre, a termelési regényre rámondták, hogy ez a posztmodern korszaknak az egyik kezdőműve, ezzel tulajdonképpen azt a fajta kontextust akarták el amit a szöveg maga előhívna, úgy önállóan. Idézem Takács Józsefet, azzal, hogy utóbb a magyar posztmodern irodalom első művének kezdtük látni a termelési regényt, leárnyékolódott a mű modern és neo-avantgárd kontextusa, amely még látszott az egykorú fogadtatáskor. Molnár Miklós például azt írta róla bírálatában, hogy az avantgárd ihlette nyelvművészet kiemelkedő opusza. A vajdasági irodalmon belül posztmodern korszakról nem nagyon beszélhetünk. Egyszerűen nincs mihez képest beszéljünk ilyenről, tehát nincs ez a fajta irodalomtörténeti ív vagy távlat, amivel tulajdonképpen a magyarországi rendelkezik ahhoz, hogy korszakoljuk. A vajdasági még nem. Ott tulajdonképpen a szerb-horvát nyelvű irodalom felől érkező ténylegesen avantgárd és neoavantgárd jegyek azok, amik egyébként a Kunikulusban is benne vannak. Hogyha megnézzük a Kunikuluszt, akkor abban is ugye mindenféle képek vannak, illetve üresen hagyott oldalak. Az én kedvenc oldalam például az, egy üres oldal, a vesszők, a pontok, a kérdőjelek, a felkiáltójelek bele vannak írva, szöveg nincs, és ott van az ajánló, hogy tetszés szerint kitölthető ceruzával. Tehát ilyesfajta interakcióra is akár felhívó kezdeményezésnek, vagy hát műnek is tekinthető a Kunikulusz, amellett persze tényleg, tehát konkrétan táblázatok, adatok, rajzok, mindenféle grafikák vannak benne. Ugye ezzel szemben a termelési regény című kötet a képi világával annyira nem nyűgözi le az olvasót. Persze vannak ebben is grafikák, táblázatok, nyilak, ugye a hivatkozásokat mindig jelöli egy-egy nyíl, hogy melyik sorban van hivatkozás. A termelési regény ugye inkább a formájával hozott újat, az, hogy tulajdonképpen két részre esik szét a kötet, van egy első rövidebb szöveg, egy tulajdonképpen egy kis regény, ez ugye ott is van a fő címe, tehát a rendes címe az ugye, hogy termelési regény, zárója kis regény. Tehát az első része az valóban egy kis regény terjedelmű szöveg tulajdonképpen, és ennek a lábjegyzetelt, tehát függeléke tulajdonképpen az a második része, ami sokkal hosszabb, és tulajdonképpen az is egyfajta prózai egységet kirajzolt. Ott tulajdonképpen ez a formai kettősség, illetve a formajáték az, ami inkább a Magyarországon maradva a posztmodernhez közelíti a művet, nem pedig a Balázs Attilának tényleg ez az avantgárd képisége, ami viszont meg ott megjelenik. Most már beszélhetünk ugye a termelési regényre ténylegesen áttérve, arról az elméleti, szükséges elméleti háttérről, amit ugye Tonka Beáta is hiányolt, illetve amit ugye a Schmidt eszében is olvastuk, tehát ahhoz, hogy valamit újként vagy kísérletiként tételezzünk, ahhoz ugye szükséges egy olyan elméleti háttér, amivel ezt észre tudjuk venni. Takács Józsefet idézem szintén, még ugyanebből az előbb emlegetett kritikáját. A termelési regényről szóló egykorú értelmezéseket valamelyest ismerve egyáltalán nem úgy látom, hogy a regény nyelvi világa, idézem, áthághatatlan akadály elé állította a kritikát, mint Palkó írja. Épp ellenkezőleg leghatásosabb elemzői épp ilyen műre vártak, éppen mű és kritikai fogadtatás ritka, összhangja tette lehetővé, hogy a kortársak az új próza áttöréseként éljék meg a termelési regény megjelenését és olvasását. Ugye egy egészen érdekes kritikai hozzáállás az, ami itt megjelenik. Tehát tulajdonképpen Takács szövegéből az érződik, jóval megelőzte a regényt, tulajdonképpen jóval megelőzte egy olyan elméleti, illetve irodalomtörténeti és kritikai szemléletnek a kialakulása, ami aztán igazolva lett a termelési regény által. Ez már az a szempont tulajdonképpen, hogy egy regénynek a kritikájáról beszélhetünk-e, vagy egy kritika regényéről. És a termelési regény kapcsán többen is úgy vélelmezik, hogy előbb volt a maga a kritikai szólam, illetve maga a kritikai hozzáállás és elméleti háttér, mint maga a regény, és tulajdonképpen a termelési regény egy jó mű volt, amivel ezt az elméletet lehetett igazolni. Utolsó idézetem a Takács József kritikából ugyanezt az elméleti megalapozottságnak a túltengését jeleníti meg, idézem. A termelési regény első elemzése tipikus példája az elméletfüggő irodalomértelmezésnek. A jókora Luhmann tengerbe alig egy-két csöpp Eszterházy kerül, inkább a német szociológus szövegeinek interpretációja zajlik itt, mint sem a regényi. Tehát ugye egyértelmű, hogy egy elméleti gyakorlat az, ami a termelési regény recepciója mögé bújva zajlik. És ehhez nagyon szorosan kapcsolódik Kulcsár Szabó Zoltánnak a Idézet véget című Alföldben megjelent eszéje, ahol tulajdonképpen ő is ezt írja, hogy bár kevésbé negatív felhanggal, kvázi megállapítja, hogy a termelési regény az valóban, illetve Eszterházy prózája úgy általában feltételez egy olyan beállítódást, vagy megkövetel egy olyan elméleti hátteret, aminélkül hát valóban nem lehet olvasni, viszont azzal annál jobb. Idézem az ő eszét. Egyre többet lehetett olvasni arról is, hogy az Eszterházy prózájához való produktív közelítés olyan beállítódást követel meg, amely elismeri, sőt, előfeltételként kezeli az esztétikai tapasztalat tartományának autonómiáját, és ezáltal a jelentés képződés nyitottságát, vagy a megértés folyamat dialogikus voltát. Az olyan beállítódást követel meg az Eszterházy próza, ami hát szükséges tényleg ahhoz, hogy ezt értően, illetve hát a kvázi a maga teljességében befogadhatóvá tegye a regényt. De hát ugye mi a helyzet akkor, hogyha valaki nem rendelkezik ezzel a beállítódással. Ezt nem idéztem a Tonka eszéből, de ő is emlegeti, hogy tulajdonképpen a 60-as évek végé és 70-es évek az a pont, ahol a legmesszebb áll tulajdonképpen az esztétikai, illetve a formai megoldások és az olvasói élvezet. Tehát, hogy nagyon nem keresik egymás társaságát, szinte majdhogy nem függetlenek is egymástól. Ugyanez szűrődik ki az eddig idézett termelési regényt érintő magyarországi kritikákból is, hogy az elmélet volt a fontos, illetve egy elméletnek az igazolása, illetve demonstrálása, nem pedig aznak a megmutatása, hogy tulajdonképpen önmagában miért olvasható, vagy miért lenne akár mondjuk jó szöveg az Eszterházy kötet. Itt ugye most már egyértelműen a regény kritikája, illetve a kritika regénye kérdéskörről beszélünk. Szokás emleget, meg ez fontos is, hogy a termelési regénynek tulajdonképpen a megjelenése előtt már alakult egy 5 irodalomtörténészből, illetve kritikusból, irodalmárból alakított kis csoport, akik, hát már ki fog derülni azt hiszem az egyik idézetből, tehát ők direkt azért ültek össze, hogy egy elméletet kidolgozzanak. Ehhez találták meg maguknak aztán a termelési regényt. Bojtár Endre volt az egyik ilyen irodalmár, idézem az ő egyik visszaemlékezését. 79 elején néhányan, közepesen fiatal irodalomtörténészek és teoretikusok összeálltunk és megalapítottuk a szövegmagyarázó műhelyt, abban a hitben, hogy jó 10 éve hasonló medrekben folydogáló gondolkodásunk révén talán létrehozhatunk valamiféle közös irodalom elméletet. Ennek munkálatai közben, melyek még távolról sem fejeződtek be, ért bennünket Eszterházy Péter termelési regényének a megjelenése, ami szemünkben a magyar irodalom olyan horderejű eseményének látszott, hogy úgy gondoltuk, itt a méltó alkalom az irodalmi elmélet elkészülte előtt nyilvános tanúságot tenni csoportunk létezéséről. Nyíltan ki is mondja Bojtár Endre, hogy egy új irodalmi elméletet akartak ők létrehozni vagy megfogalmazni. És a termelési regénynek a szerepét szintén a csoportba tartozó Szegedi Maszák Mihály sokkal nyíltabban fogalmazta meg. Őt idézem, a 60-as években indult irodalmár nemzedéknek nagyon hiányoztak a kortárs művek, amelyeken kipróbálhatta volna a jó rész külföldi elméletíróktól ellesett értelmezői fogásokat. Kapóra jött a termelési regény. Tehát itt ugye egyértelmű, hogy kvázi egy eszköz volt az ő kezükben az Eszterházy kötet. A termelési regény nagyon hamar, tulajdonképpen még az Eszterházy életműnek tényleg a legelején vagyunk, de rögtön itt a legelején ki is emelődött ebből az életműből. Mint egy úgy önálló regényként vizsgálták, hogy nem saját maga kontextusában, vagy nem a szöveg diktálta a szempontok alapján közelítettek hozzá, hanem kívülről egy elméletet próbáltak rajta pontosítani, vagy kialakítani. Szilágyi Mártonnak a Kritikai Bereg című kötetében megjelent tanulmánya az, ami az egész 80-as évekre jellemző kritikai hozzáállásnak a működését nagyon érdekesen mutatja be. És többek között nagyon hosszan foglalkozik a nem is kimondottan a termelési regénynek a fogadtatásával, hanem tényleg a 80-as évek tervezett kritikai működésével. Őt idézem, nem arról van szó tehát, hogy véletlenül megsakasodtak a jelentős művek, és ezek úgy önmaguktól értékük miatt kikényszerítik a méltó elismerést. Egy irodalmelméleti teória ürügy keresése és megmutatkozási vágya fonódik össze különböző fontos alkotások megjelenésével. Tehát itt is, hogy ez az ürügykeresés az, ami fontos, és ami a Szegedi Masszák, illetve a Bojtár Endre által tett visszaemlékezéseket is igazolja, vagy azokhoz nagyon szorosan kapcsolódik, tehát kvázi ők is ugyanezt fogalmazták meg, csak maximum egy kicsit szebben fogalmazva. Szilágyi Márton eszmefuttatása pedig azért is tűnik hitelesnek, vagy legalábbis elfogadhatónak, mert két-három szövegében is foglalkozik ugyanazzal a kérdéssel. Irodalomtörténeti kontextusba helyezi ezt a kritikai működést, vagy ezt a jelenséget. Tehát ő tulajdonképpen nem azt mondja, hogy ez most megjelent kritikai hozzáállás, amit mondjuk akár a termelési regény is generált maga köré, hanem ez tulajdonképpen egy irodalomtörténeti periódusként vissza, vagy bizonyos periódusonként visszatérő jelenségként értelmezi. Tehát ő ugyanígy beszél mondjuk a Gyulai Pálnak a kritikai működéséről. Egy kritikusnak fontos egy szempont, és az alapján rajzol föl egy ívet, tehát ez ismerős. Kortárs kontextusban megfogalmazva mindig egy kicsit veszélyes. Tehát irodalomtörténetben, főleg ugye 19. század, az már annyira nem ráz meg senkit. Ellenben, hogyha ugye kortárs viszonyokról és működésekről beszélünk, akkor annak mindig van egy ilyen érdekes és izgalmas rizikója. Szilágyi Márton fogalmazza meg azt is, ugyanebben a tanulmányában, amit ugye tulajdonképpen már a Kulcsár Szabó Zoltánnak a szövege kapcsán is, még előbb ugye még az Új Szimpóziumban megjelent Németh Schmidt eszének a kapcsán is emlegettem, tehát ez az elméleti előkészítésnek a egyrészt jelenléte, másrészt tulajdonképpen bevallható szükségessége az, ami ugye feltételező, hogy ezek a művek tényleg elérjék a narratológiai, illetve irodalomtörténeti céljukat, hogy egyfajta újabb korszakot, egy újabb narratológiai korszakot, tehát ugye magyarországi irodalomtörténetben ugye prózafordulatot indíthassanak el. Szilágyi Mártont idézem újra. A korszakváltásokban kimutatható egy korábbi folyamat is. Megvan a nyoma az elméleti előkészítésnek, és ez az, ami egyáltalán képessé teszi a kritikusok, teoretikusok egy csoportját arra, hogy értelmezhessék az eltérő formanyelvet, tudatosítván jelentőségét. Ennélkül ugyanis a kritika alig ha képes rákapcsolódni az új irodalmi jelenségekre. Egyébként ez is olyan jelenség, ami igazolható irodalomtörténeti példákkal is. A Vajdaságban a 30-as évek végén az előző előadásokban többet emlegetett Szenteleki Kornél vívott több olyan kritika vitát, amik tulajdonképpen ugyanezt igazolták. Ott is tulajdonképpen egy új helyzet volt az, amire a kritika nem volt képes reagálni. Tehát hogyha nincs meg ez a fajta felkészülés, amit itt Szilágyi Márton is feltételez, vagy szükségesnek fogalmaz meg, akkor az valóban egy mind a kritikai működésben, mind pedig a szépirodalmi termelésben egy zavart tud előidézni. Ugye volt szó, azt hiszem a múlt héten, a dilettánsoknak a szerepéről, illetve az ő túlzott megjelenéséről, illetve nagy létszámú tömeges jelenlétéről a vajdasági irodalom kezdetén. Ez tulajdonképpen pontosan emiatt vált lehetségessé, mert ott a kritika nem volt képes kellően gyorsan, és hát sem nem reagálni, nem, hogy még ugye kvázi felkészülni előre egy ilyesfajta lehetőségre, egy ilyen alakulásra, mint hogy ott egy önálló irodalomnak kellene, hogy a megszervezését segítse, vagy a fölött bábáskodjon. Ami még nagyon érdekes és fontos a Szilágyi eszében, az, hogy kitér a határon túl írókkal kapcsolatos helyzetre, hogy ők mennyire vonhatók be ennek a kvázi prózafordulatnak a menetébe, ebbe az irodalmi változásba. Viszonylag hosszan és pontosan elemzi az akkor jellemző határon túliakat érintő kritikai működést. A népi irodalomnak egy 70-es évekbeli verziója próbálta magára venni, ami viszont ugye egy erős ideológiai színezettséggel jár, ami hát nem tett jót feltétlenül a vajdaság, illetve a határon túli íróknak. Tudnélik, eleve egy ideológikus megközelítést tükrözött, és egyrészt nem a saját közegükben vizsgálták ezeket a műveket, másrészt pedig a magyarországi közegben sem, tehát a magyarországi irodalmi folyamatokban sem tudták ezeket bekapcsolni, hanem csak egy ilyen érdekes és kicsit hátrányos vagy káros ideológikus és patetikus hozzáállás volt az, amit ők tanúsítani tudtak csak. Idézem Szilágyi Mártont egy kicsit hosszabban most. A kánonba való beiktatásnak pedig volt még egy jelentős következménye. Ez hordozta egyedüli lehetőségét annak, hogy a határon túli magyar szerzők esetében el lehessen kerülni egy sajátos típusú ideológikus kisajátítást. Hiszen az ezekkel az irodalmi régiókkal rendszeresen foglalkozó posztnépi kritikusi gárda a határon túli írók jól kiválasztott csoportjának propagálásával kívánt felerősíteni bizonyos a hazai irodalmi életben fontosnak érzett szerepértelmezéseket. Ugye ez tulajdonképpen egyfajta képviseleti szerep volt, hogy ők ugye elszakított területen is őrzik a magyar kultúrát, ugye a híd szerep, ugyanez a szerep értelmezés, ami rájuk aggatódott innen Magyarországról ebben az időben nagyon erősen. Folytatom a Szilágyi eszét. Ebből a csapdahelyzetből azáltal vélték kiszabadítani az új próza kritikusai, a határon túli prózaírók újabb nemzedékét, hogy néhány reprezentánsukat voltak épp alapos elemzés nélkül a paradigma váltás gárdájához tartozóként kezdték emlegetni. Világos, hogy ahhoz, hogy ne kerüljenek be ebbe a patetikus ideológikus masszába, egy másik kategóriába kellett őket valahogy átszuszakolni, ami szintén ugyanúgy egy magyarországi értelmezés, egy Magyarországról irányított figyelem, és nem pedig a saját közegüknek a feltérképezés. Ugye itt írja is a Szilágyi Márton is, hogy alaposabb elemzés nélkül történtek meg ezek a egyik kategóriából a másikba csoportosítások. Tehát egy ugyanúgy magyarországi központú irodalmi folyamat volt az, amiben persze nem 100%-ig véletlenszerűen, de nem is minden esetben indokolt módon próbálták a határon túli írókat átcsoportosítani. Szilágyi Márton például ugye Grendel Lajos példáját emlegeti, ugye a felvidéki írók közül, akinek ugye a korai regényei voltak azok, amik valamilyen módon valóban bekapcsolhatóvá tették őt tulajdonképpen a magyarországi próza fordulatnak a folyamatába. És hát ugye Grendel azóta ki is emelkedett jócskán a felvidéki irodalmi közegből. Hogyha valaki is ismeri, akkor nem hiszem, hogy megteszi ezt a fajta különbségtételt, hogy akkor Grendel most felvidéki író vagy magyarországi író. Tehát nála ez a kategória ez tulajdonképp jelentőségét veszítette. Mondhatni az ő áttemelése az itteni irodalmi folyamatokba indokolt is volt, és sikeres is. Szilágyi Márton nem tér ki Balázs Attilának a konkrét példájára, de megteszi ezt Szilágyi Zsófia, aki az Alföldben megjelent eléggé meghatározó tanulmányában, a Lávaömlés vagy hídláb, a személyesség az elmúlt 25 év magyar prózájában című tanulmányában emlegeti Balázs Attila helyzetét, illetve kiemelten pont a Kunikulusszal is foglalkozik ebben a szövegében. A tanulmány címében is megjelenik, hogy tulajdonképpen ő is egy magyarországi irodalmi folyamatba kapcsolja Balázs Attilát, ugye a személyességnek a megjelenését vizsgálja, olyan szerzők mellett, mint például Nádas Péter vagy Kukorelli Endre, tehát nem marad ő sem nyilvánvalóan a vajdasági kontextuson belül. Idézem az ő szövegét. Balázs Attila 1979-es Kunikulusz című regénye a családregény felbontásának, a személyes történelem sajátos látószögű újraírásának a recepció, például Tomka Beáta által Eszterházy ugyanabban az évben kiadott termelési regénye mellé állított, rendkívül izgalmas kísérlete. Itt tulajdonképpen ugye minden itt van, amiről eddig én beszéltem, tehát egyrészt ugye a 79-es évnek a fontossága, amit ugye emlegettem az előadásom elején, hogy a családregény és a történelmi regény az, amit tulajdonképpen ironikusan kikezd a Kunikuluszban Balázs Attila. Az Eszterházy termelési regénnyel való párhuzam, amit egyébként hát nem csak a vajdasági recepció tesz meg, tehát itt látható mondjuk konkrétan Szilágyi Zsófia is Magyarországról, és ugye az utolsó szava neki is a kísérlete, tehát ez a kísérleti próbálkozás jelleg, ez nála is felmerül, mint szempont, tehát ő maga is egy olyan fajta újdonságnak tételezi a Kunikulusz. Egyébként ekkora távlatból 2000-es évek eleje valamikor ez a tanulmány, hogy megjelent az Alföldben, tehát ekkora távlatból ugye azért már belátható vagy látható volt egyrészt az, hogy a Kunikulusz a vajdaságban sem indított el valóban. Tehát nem volt egy olyan alap, mint itthon a posztmodern próza fordulatnak a termelési regény, ami utána tényleg egy újfajta prózaértés és prózaírás alakult ki, párhuzamosan akár mondjuk a hagyományos formai megoldásokat hozó művekkel. Tehát Balázs Attila kötete tulajdonképpen egyedül volt már 79-ben, és azóta is egyedül van a vajdaságban. 79-es, tehát a 80-as évek irodalmi szempontból nem is nagyon hozott aztán újat a vajdasági közegben. Persze jelentek meg művek, de nagyon sokáig tulajdonképpen a Kunikulusz egy olyan fajta egyedüli prózai teljesítmény vagy prózai megoldás volt, aminek a radikalizmusát nem tudta senki sem folytatni, sem megtörni, akár mondjuk egy kiugróan sikeres, egy kiugróan értékelt hagyományos felépítési művel. Tonka Beáta eszénél nem mondtam el, ugye, hogy mikor én legelőször olvastam ezt az eszét, ezt a Létélmény és regényforma című eszét, akkor nekem kimondottan fájt, amit ugye idéztem is az előadás elején, hogy igénytelenségnek tartotta a hagyományos prózai formának a gyakorlását, illetve annak a megjelentetését. 79-ben, ugye, ami azért érdekes, mert 70-es években volt például Guillaume Nándornak a, na, 73-ban jelent meg ugye a Virágos katona című előző eladásban is emlegetett műve, ami hát egy kimondottan klasszikus felépítésű kerek egész regény. A Tonka által idézett és emlegetett vonal is erős volt, főleg ugye az említett regénypályázatnak köszönhetően, ugye a 68-as, 69-es Fórum kiadó által kiírt regénypályázatnak köszönhetően. Tehát egyrészt ugye a Tolnai Ottó rovarház, a Domonkos István Kitömött madár, a Gionnak is jelent meg ugye akkor a Testvérem Joát című kötete, illetve az ő első regénye is, a Két értőek a barlangban, az is tulajdonképpen egy nem tisztán hagyományos írásmóddal született alkotás. Tehát a Vajdaságban tulajdonképpen így a 80-as évekig a kétféle írói megoldás, vagy írói jellemző, vagy irodalmi megnyilatkozási forma, az tulajdonképpen párhuzamosan futott. Tehát nem beszéltünk egy olyan fajta egyértelmű fordulatról, mint ami egyébként a magyarországi irodalom történetben megkonstruálódott, ugye az említett kritikus és irodalmár gárda által, ami aztán ugye sok mindent itt háttérbe is szorított akkoriban. Folytatom a Kunikulusszal, ugye a Szilágyi Zsófia eszé után áttérnék pár pillanat erejéig Dérci Péternek egy Balázs Attila kötetről egy kritikájára. Ez a Balázs Attila kötet, ez a Kitanyája, ez a világ című volt. És Dércinek az erről írt kritikáját idézem most. Művei, mármint ugye Balázs Attila művei egy része sok éves, vagy inkább évtizedes késéssel került be a magyarországi köztudatba. Itt nem hathattak a megfelelő időben, noha epikája sok mindent korábban megelőlegezett, mint itteni kortársaié. Zárójelben jegyzi meg Dérci, hogy posztmodern elbeszélés kontra történetmondás, illetve a kettő kölcsönhatása. Eddig a kritikából vett idézet. Ugye ez tulajdonképpen ez is irodalom történetileg is már egy állandó, és feltételezzem, hogy állandónak is megmaradó probléma, hogy átkerülnek-e egyáltalán ugye ezek a művek a Vajdaságból, és tényleg kiválthatnak-e, vagy nem is, hogy kiváltani, de egyáltalán legalább bekapcsolódhatnak-e az itteni, tehát a magyarországi irodalomban zajló folyamatokba. Ugye Dérci is ezt a nehézséget emeli a kritikája elejére. Ő is emlegeti ezt a megelőlegezettséget, illetve megelőlegezést, amit tulajdonképpen Balázs Attila művei is végrehajthattak volna, amit ugye Tonka Beáta is emlegetett, ő viszont ugye a Tolnai Ottó és a Domonkos István regény kapcsán, hogy azoknak az írásmódja is sok esetben előbb hozott radikálisan újat, mint a 10 évvel későbbi magyarországi prózafordulatnak a kiemelt és központivá tett művei. Több évtizede, hogy sok mű egyáltalán nem kerül át, nagyon sok pedig ugye évtizedes késéssel, tehát mikor tulajdonképpen nem a saját kontextusukat érik már el. Kulcsár Szabó Ernő az, aki egyébként az Eszterházi monográfiájában írja azt, hogy idézem, egyetlen recepció sem képes, még akartan tudatos műveletként sem visszatérni a hatástörténet eredeti pontjaihoz. Kulcsár Szabó Ernő szándékai ellenére kapcsolható a Kunikulusznak a problematikájához. Irodalom történeti kutatásként feltárható nyilván az a kontextus, vagy az a recepciónak az akkori hatástörténeti kontextusa, ami ugye 79-ben kialakult, viszont nem rekonstruálható abban az értelemben, hogy akkor most kezdjük el 79-ből értelmezni tovább ezt a művet. Tehát tulajdonképpen vissza vagy bepótolhatatlan az, ami akkor elveszett az akkor nem kialakult értelmezéssel. Felmerül a kérdés Szilágyi Zsófia eszéjében vagy tanulmányában. Tulajdonképpen ez még akkor is pótolhatatlan marad, vagy akkor is elveszett kritikai reflexió marad, hogyha ne adj Isten újra közlik, vagy újra kiadják ezeket a műveket. Idézem Szilágyi Zsófiát, de nem csak a korábbi recepciós helyzet rekonstruálhatatlan, az új sem nagyon épülhet fel, a kritika rovatok szerkesztői ugyanis gyakran legyintenek az újraközlésekre. Hát itt ugye még csak nem is az a kérdés, hogy kiadják-e újra, hanem hogyha kiadják újra, akkor is mi van. Kritikát nyilván ugye új kötetekről, első megjelenésekről szokás iratni. Tulajdonképpen a Kunikulusz is egyrészt most már a irodalomtörténeti távlatban is látszik, hogy tényleg egy folytatás nélkül maradt egyedülálló, ilyen szempontból egyedülálló mű. És hát abban az értelemben is az, hogy ha újra kiadnák, akár mondjuk Magyarországon, akkor vajon beindulna körülötte egy olyan fajta új értelmezői beszéd, ami kreálhatna egy új recepciót. Érdemes lenne egyébként megnézni, ahogy ugye említettem is. Én magam frissebbnek érzem még ma is a kunikuluszt, amellett nagyon vicces, tehát kimondottan szórakoztató szöveg, kevésbé terhel, tehát hiába, hogy vannak benne ezek a neoavangárd megoldások. Egyrészt annak köszönhető, hogy ugye ezek inkább képiségében jelennek meg, és nem a szöveg szétszilárdságában. Másrészt az, hogy tényleg inkább műfajoknak az ironikus értelmezése az, ami jellemzi, nem pedig nyelvi regisztereknek a kimerítésével próbálkozik Balázs Attilában a kötetben. Tehát egy sokkal komplexebb szövegnek érzem, és egy mai szemmel sokkal befogadhatóbb szöveg, mint a termelési regény. Amivel kapcsolatban ugye meg felmerül az, hogy az újraközlés az oké, hogyha megvan, vagy tényleg, hogyha újra kiadják ezeket a köteteket, akkor meg lehet ezt nézni, hogy vajon kialakul ez az újfajta kontextus. De hát ugye ahhoz az kéne, hogy újraolvasható is legyen az adott kötet, ami számomra a termelési regénynél nagyobb kérdés, mint a kunikulusszal kapcsolatban. Itthon, tehát könyvtárakban egy-egy darab elérhető, nem csak Magyarországon, a Vajdaságban sem adták ki újra, 79 óta sem. Lassan összefoglalva, hogy mikről próbáltam beszélni ma este, és hogy miről fogok remélhetően jövő héten. Egyrészt ugye próbáltam azt felvázolni, hogy miben volt más kulturális közeg 79-ben a Vajdaság és Magyarország. Ugye itt elsősorban a Tonka eszére érdemes visszagondolni. Tehát eleve az új szimpóziónak az első számának a felépítésére, hogy milyen tudatosan követték ott egymást a szövegek. Tényleg egyrészt ugye volt a Faragó Kornélia, a Kísérleti nyúl anatómiája című kritikája, aminek ugye a címében is ott volt már ez a kísérleti jelző. Azt követte közvetlenül tényleg a következő oldalon a Mák Ferenc kritika, ami ugye pont ennek a kísérleti jelzőnek az elutasításával kezdődött, amit pedig ugyanebben a lapszámban a következő oldalon követett a Siegfried Schmidtnek a Kísérlet a művészetekben című eszéje, ami ugye hát nem konkrétan a kunikuluszra reflektált, tehát ez a három szöveg egymást nagyon jelentősen erősíti. Megjelenik ennek az újnak a vágyása, illetve ennek az újnak a hiányosság, ugye főként a Tonka szövegben, másrészt pedig az a fajta kontextus, amiben ugye megjelent tulajdonképpen a kunikulusz 79-ben. Egy légüres térben érkezett ezt be tulajdonképpen, ugye Tonka Beáta is 68-as, 69-es regényekkel tudta csak összekapcsolni. És ebből a szempontból ugye ez az egyetlen pont, amiben hasonló a két közeg 79-ben, hogy Magyarországon a termelési regény is egy radikálisan újat hozó kötet volt. Viszont ahhoz, hogy ez ugye radikálisan újat hozott, ahhoz a magyarországi kritikának az átalakulása és felkészülése is kellett, ami viszont a Vajdaságban kevésbé volt jellemző. Szó volt a Tonka eszében is arról, hogy akár mondjuk a Tolnai vagy a Domonkos István is, későbbi szövegből ugye látszott, hogy a kunikulusszal kapcsolatban is elhangzott ez, hogy bizonyos szempontból megelőzték a magyarországi prózai megoldásokat, ami viszont köszönhető annak, hogy akár mondjuk az új szimpóziónak az oldalán is, szerb oldalról sokkal előbb megkapták azokat a nyugat-európai elméleteket, vagy egyetlen elgondolásokat, mint a magyarországi közeg. Ugye hát franciából, németből a szerbek lefordították, a magyarok meg szerbből, vagy akár egyébként ugyanezekből a nyelvekből. Tehát sokkal, sokkal élénkebb volt a legalábbis az európai elmélet áramlás Vajdasággal, mint Magyarországgal. És ennek ellenére ugye, tehát ott nem volt az elméletnek egy ennyire erős jelenléte, vagy egy ennyire erős és markáns fellépése, mint a magyarországi közegben, ahol ugye, ahogy volt is róla szó, előbb volt tulajdonképpen maga az elmélet, amihez aztán illusztrációként vették tulajdonképpen az Eszterházy regényt. Ugye próbáltam az előadás vége felé beszélni arról, hogy a két regénynek mi lehet ne, vagy mi lehetett a mai hatása, illetve az irodalomtörténeti helye, hogy mit indítottak el, és mit nem. Ugye a Balázs Attila inkább mit nem, mivel, ahogy mondtam is, hogy nem nagyon követte azt semmiféle, sem szép irodalmi reflexió, sem a közvetlen kritikákat követő elméleti átalakulás, vagy új szempontrendszer felépülése. Beszéltem az újrakiadásnak a lehetőségéről, hogy ez olyan mennyiben változtatná ezt a helyzetet. A Balázs Attilánál érzem ezt tényleg inkább releváns kérdésnek, és ami viszont már a jövő hetet illeti, az pedig az, hogy egy frissen megjelent mű irodalomtörténeti hatása hogyan alakulhat. Tehát nem egy már megjelent műnek a folyamányaként vagy a következményeként felépítető irodalomtörténeti változás az, ami jövő héten szempont lesz, hanem valahogy az irányokat pont megfordítva. Tehát egy most megjelent mű mennyiben rendezi át az irodalomtörténetet, az addig kialakított irodalomtörténetet. Lovas Ildikó lesz a központi vajdasági szereplője a következő előadásnak, aki a Kosztolányi és a Csát újraírások révén emelte tulajdonképpen be ezt a két embert újra markánsan a vajdasági irodalomtörténetbe. Annyit előjáróba, hogy Kosztolányi és Csát olyannyira nem volt releváns és alapvető szereplője a vajdasági irodalomtörténetnek, hogy ugye Bori Imre is előtörténetként beszélt róluk az irodalomtörténetében minden egyes kiadásban. Ugye 4 vagy 5 kiadást megélt ez az irodalomtörténet, mindig az előtörténet fejezetben kaptak ők helyet, olyan emberekkel, mint Janus Pannonius vagy Zrínyi Miklós, akiknek hát ugye a kortárs jelenléte a vajdasági magyar irodalomban annyira nem jellemző. Ez viszont tényleg most már a következő heti téma lesz, és nagyon szépen köszönöm a figyelmet.
Elhangzott Termelési regény és Kunikulusz, Postmodern és Neoavangárd. Szarvas Melinda előadását közvetítettük az ELTE bölcsészkaráról. A felvétel 2014. október 14-én készült. A felvételt szerkesztette Besnyű Janka.